Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
A Kontakt Rádióban. Ezúttal az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumban látogatunk el képletesen, beszélgető partnerem pedig Mácsai Anetta, a múzeum igazgatóhelyettese, múzeumpedagógus. Tekintve, hogy az Érdi Múzeumban több állandó kiállítás is van, egyet emelnék ki, a magyar utazók földrajzi felfedezők. Szeretnélek megkérni, hogy mutassad be nekünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk, itt lehetek, és bemutathatom ezt a kiállítást. Ez az első állandó kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumnak, ami 1983-ban nyílt meg. Ne ijedjenek meg a hallgatók, azért azóta történtek változások, hiszen 2007-ben az Alfa program keretében nagyon szépen megújult ez a tárlat, küllemében is, illetve tartalmában is. Ugye ez a Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők című kiállítás közel 70 magyar utazónak az életútját mutatja be, ami azért érdekes, hiszen Magyarországnak nincsen tengerpartja, nem voltunk gyarmatosító nagyhatalom soha, ennek ellenére nagyon-nagyon sok utazó földrajzi felfedező vett abban a munkában részt, aminek köszönhetően ma ismerjük a földünket. Ugye maga a kiállítás egyrészt térben és időben is egy utazás, az első teremben a glóbuszok termében nagyon sok szép földgömböt láthatnak az érdeklődők, megismerhetik a 28 legjelentősebb utazó útvonalat, egy kiviláginható térképen, illetve azokat az utazókat, akik a Föld körül utaztak, többek között Barta Gyulát, Sulkovszky Zoltánt, akik közel 8 éven keresztül utaztak egy motorkerékpárral, ők abból próbálták fenntartani magukat ezen az utazáson, hogy előadásokat tartottak az útjukról, kis kiadványokat készítettek és árusítottak, és ez a két fiatal ember, aki 1928-ban a gazdasági világválság hatására elindult, világot látni, hát be is járta a Földet, körbeutazta a Földet, és ezen a Harley Davidson motorkerékpáron nagyon-nagyon sok helyre eljutott.
Hogyan tudtak kommunikálni?
Ők nagyon sok nyelven készítettek kiadványokat, 6 nyelven biztosan tudom, hogy készültek ilyen kis ismertetők erről az utazásról. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú időszak alatt azért nagyon-nagyon sok minden ragad az utazókra, nagyon sokat tanulhatunk a távoli kultúrákból, és hát természetesen az idegen nyelv ismeretét is elsajátították.
Elég merész vállalkozás ilyenbe belekezdeni. Mi indította őket erre?
Mint említettem, ugye ez a két fiatal ember nem talált idehaza megélhetés, ugye a világválság hatására, és hát ugye milyen következményei lehetnek egy ilyen gazdasági válságnak. Ők úgy gondolták, hogy Olaszországban megpróbálkoznak munkát vállalni, állást vállalni, ott sem sikerült, és ekkor jött ez az ötlet, hogy akkor hát mi lenne, hogyha ebbe belevágnánk, hiszen veszteni valójuk nem volt, mert ugye az anyagi javakban nem bővelkedtek, és végül is így indult el ez a nagyon kalandos utazás, aminek az az érdekessége, hogy az út elején még egy kutya is kísérte őket, Hadzsi, aki nagyon kedvesen sok fényképen megjelenik, ahogy ott ül a motorkerékpár tetején.
A glóbuszok terme után mi következik?
Ezek után a korai magyar utazókkal ismerkedhetnek meg a látogatóink. Itt próbáltuk bemutatni magában a tárlóknak az elrendezésében is, hogy ebben a korai szakaszban egy-egy utazó egyedül, mondhatom, hogy magányosan indult el az utazásaira. Többek között ugye Jelki András életútjával, Banyoszky Móricz életútjával ismerkedhetnek meg. Én azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb, érdekesebb életút ebben a teremben Banyoszky Móricznak volt. Őt ugye a Vivát Banyoszky című filmből is sokan ismerhetik, de mindenképpen egy nagyon kalandos élet volt az övé, hiszen több kontinensre eljutott, ugye Kamcsatka félszigetéről, a számüzetésből menekült el a Szentpéter nevű hajón, és végül is ugye ennek a kalandos menekülésnek az lett a vége, hogy Franciaországba, Párizsba ment, ahol a francia király megbízta azzal, hogy Madagaszkáron hozzon létre egy kereskedelmi telepet, Ugye létre is hozta ezt a kereskedelmi telepet, Madagaszkáron több expedíciót szervezett, tehát ennek köszönhető, hogy Európában nagyon sok mindent tudtak akkoriban Madagaszkárról. Ugye maga a telep nem lett egy sikeres kereskedelmi telep, de ennek ellenére ugye ez az utazás tényleg emiatt, hogy Madagaszkárnak az ismeretlen vidékeit megismerhette Európa, azért mindenképpen érdekes.
Ki volt a következő nevezetes magyar utazó?
Hogyha tovább megyünk a kiállításba, akkor az Ázsia kutatók termébe juthatunk. Ugye ez az a terem, ahol a legtöbb magyar utazónak az életútja kapott helyet, ami nem véletlen, hiszen nagyon-nagyon sok utazó azért indult el, hogy megkeresse a magyaroknak az ősi területeit, szálláshelyeit, illetve hogy honnan is jöhetünk mi magyarok. Kezdve Körösi Csoma Sándorral sort egészen Vámbéri Árminig, aki ugye Közép-Ázsiában járt, ő a török-magyar rokonságot hirdette. Őt úgy is számon tartják, mint a Sánta Dervist, hiszen ő egy gyerekbetegség következtében az egyik lábára sántított, de ennek ellenére, hogy ilyen fizikai hátránnyal indult az életbe, ennek ellenére, hogy a szellemiekben pótolta a sorsőt, hiszen nagyon sok nyelven tudott beszélni. A közép-ázsiai régiót azért tudta bejárni, mert az ottaniak szokásait, nyelvét nagyon jól ismerte, ugye felöltötte a dervis ruhát, tehát ugye külsőben is alkalmazkodott az ottani életkörülményekhez, és emiatt ugye nagyon sok olyan helyre eljutott, ahova egyébként más európai nem is merészkedett volna, hiszen az életével fizetett.
Milyen emlékek maradtak tőle? Mit lehet látni a kiállításon?
Nagyon sok utazónak az anyaga sajnos ugye az első-második világháborúban elpusztult, ezért sokaktól könyvek maradtak fent, ami én azt gondolom, hogy ugye a látványra nem egy akkora érték, viszont az a szellemi tudás, amit ők ezekben felhalmoztak, én azt gondolom pótolhatatlan. Vámbéri Ármintól főleg fotóink vannak kiállításba, illetve hát olyan könyvek, amik az utazásaikról készült.
A következő negyedik terem miről nevezetes?
Ez egy olyan terem, ami Afrikában, Ausztráliában és az Amerikában járt utazókat ismerteti, mutatja be. Az Afrika részén azt gondolom, hogy a gyerekek körében az egyik legnépszerűbb terem. Itt nagyon sok szép Afrikából származó szobrot láthatunk, illetve itt kapott helyet a Teleki Sámuel-féle expedíciónak az anyaga, ami azért érdekes, izgalmas a gyerekeknek, hiszen egy olyan úti ládát láthatnak itt a tálóba, amit a Teleki expedíción vihettek magukkal. És akkor itt mindig beszélgettünk arról, hogy milyen nehézségekkel is jár egy expedíció, mit vihettek magukkal, mikkel kellett szembenézniük, hiszen az ismeretlenbe mennek. Én ezt mindig elmondom a gyerekeknek, hogy próbálják a 19. századba, 20. század elejére képzelni magukat, hogy akkor milyen nagy vállalkozás lehetett elindulni a nagyvilágba.
Mi hajtotta a magyarokat arra, hogy Afrikába menjenek? Mit vártak tőle?
Nagyon sok életút, nagyon sokféle életúttal találkozhatunk az Afrika utazók között, hiszen voltak például Teleki Sámuel féle expedíció, ami kifejezetten tudományos céllal indult el, viszont ha sasflúráról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az ő élete, hiszen mint rabszolgát vásárolta meg Samuel Baker a vidini rabszolgapiacon, azt gondolom, hogy már egy egész más indítatás, hiszen a férjét kísérte el, amikor a Nílusnak a forrását keresték. Ugye fel is fedezték az Albert-tavat, ami egy tudományos szenzációnak számított akkoriban. Én azt gondolom, hogy itt a tudományos megismerés mellett azért benne volt az, hogy a férjét követte, tehát egy ilyen erős kapocs egy szeretett emberhez.
Van egy külön terem is. Itt a 20. századról van szó. 20. századból ki az, aki kiemelésre leginkább érdemes?
Ugye ez az a század, amelyből már nem csak fotók maradtak rá, nem csak festmények az utazókról, hanem hanganyagok is, sőt tévéfelvételek is, és számomra talán a legszemélyesebb Germanus Gyulával a kapcsolat, hiszen róla az adattárunkba őrzünk is tévéfelvételt, és más úgy egy utazót megismerni, hogy ismerjük a hangját, ismerjük az arcát, és én azt gondolom, hogy Germanus Gyula az az ember, akit én mindenképpen kiemelnék. mert ugye az ő anyagának a nagy részét itt a Magyar Földrajzi Múzeumban őrizzük, és ezért is van, hogy ez a terem, vagy ennek a teremnek egy nagy részét az ő hagyatékával rendeztük be.
Mit lehet látni a hagyatékából? Milyen tárgyak vannak?
Ugye belépünk a terembe, rögtön látjuk, hogy az arab világot kutatta. Nagyon-nagyon sok szép tárgyat őrzünk, többek között ugye nagyon szép arab szőtteseket, lámpákat. Korán a Szent Könyv is természetesen helyet kapott a tárlóba, és ezekből a tárgyakból érződik az, hogy ő tényleg nagy tisztelettel fordult ennek a világnak a kultúrája iránt, illetve hát a nyelvüket is elsajátította.
Ha valaki látogató, hogyan, milyen formában jut el hozzá ez az ismeretanyag? Körülnéz, vitrinföliratokat lát, televíziót is, képernyőt is mondtál, milyen lehetőségei vannak?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb élmény, hogyha eljön hozzánk egy látogató, ugye az az élmény, amit egy tálatvezetésen kap. Én, ahogy így nézem a tálatvezetéseket, nagyon-nagyon-nagyon százalékuk a hozzánk érkező csoportoknak kér tálatvezetést, hiszen tudják, hogy itt olyan történeteket ismerhetnek meg, amit mondjuk a tablófeliratokból sosem tudhatnak meg egy-egy érdekesebb személyiségről.
Van egy olyan érdekes kiállítás és egy időszakos kiállítás, aminek az a címe, hogy Elindultam szép hazámból. Ennek a kiállításnak ez egy fotókiállítás, ma is él a felvételeknek az elkészítője, Debrecenben, a Debreceni Egyetemen tanít, kémia professzora, dr. Szilágyi László. Vele is készítettem egy riportot, pontosabban föltettem neki azt a kérdést, ha a kiállítást néhány kiemelt képen keresztül szeretné bemutatni, melyek lennének ezek a képek, és milyen élmények fűződnek hozzájuk. A választ pedig mindjárt meghallják, ugyanis fölvételről fogják hallani.
Örömmel tettem eleget Kubasek János igazgató úr szíves invitálásának, hogy állítsak össze egy képes úti beszámolót a Magyar Földrajzi Múzeum részére. Gyermekkorom óta élt bennem a vágy távoli tájak, kultúrák, emberek megismerése iránt, nagy kedvel olvasgattam útleírásokat, és beleéltem magam a szerzők helyzetébe, azonosultam élményeikkel. Szakmai kapcsolatokon keresztül tanulmányutak, konferenciák, kutatási együttműködések már korábban is, de az utóbbi másfél-két évtizedben különösen sikerült eljutnom a világ számos pontjára, és a fényképezőgépet soha nem felejtettem otthon. A kiállításra, amely az Elindultam szép hazámból címet viseli, 4, illetve ha Észak- és Dél-Amerikát kettőnek vesszük, 5 világrészen készített fotóimból válogattam. A címmel összhangban a kiindulási pont Magyarország, közelebbről Debrecen, vagy ha úgy tetszik, a nagy templom, illetve az egyetem épülete. Ez jelenti az origót, a koordinátarendszer alappontját, hogy aztán a vándorút végén visszatérjen ugyanoda, pontosabban Hajdúsámsonba, szülőfalumba, ma már város. Utóbbit a Turáni Ornamentika című monumentális faragott pannó és az általa ihletett vers képviseli. Előbbi egy nagyszerű képző és előadó művész, Galánfi András alkotása, aki gyermekkori játszótársam volt, és ma is kedves barátom. A kör így válik teljessé, visszatérés a gyökerekhez, személyes és spirituális értelemben egyaránt. Mit mondhatnék a többi képről? A kedves rádióhallgató nyilván egyetért velem abban, hogy egy pillantás egy képre százszor többet ér, mint akármilyen részletes leírás, magyarázat. És akkor még nem említettük a kép és a valóság viszonyát, amely témáról könyvtárnyi irodalom született. Az sem elhanyagolható szempont, hogy minden kép mögött van egy történet, egy élmény, amely személyes jellegű, számomra felidéz valamit, elindít egy gondolatsort, visszaemlékezést, a kívülálló számára általában ez érdektelen. De hogy ne bújjak ki, a szerkesztő asszonynak tett ígéretem alól, miszerint beszélek egy-két kiállított képről, kezdeném az indiai fotókkal. Dél-Indiában monumentális hindu szentélyek lenyűgöző látványa mély hatást gyakorolt rám. Itt nem csak az évezredes hindu művészet nagyszerűsége ragadja meg az embert, hanem a hagyományok ereje is, amelyek élők és a mindennapok részét képezik. A hindu zarándok, aki lepelve csavarva fekszik a földön az egyik szentélyben, nyugati fogalmaink szerint nyomorult párja, lelkileg viszont sokkal egészségesebb, boldogabb, mint mi, ennek számos tanuljelét tapasztaltam, amikor ezeket az embereket fotóztam. Az indiai szubkontinens számos emberalkotta csodája közül említessék most csupán még kettő, egyik az aranytemplom, a Sikh szentély, ahová csak lábmosás után és fedett fővel lehet belépni, Amritsarban. A másik természetesen a Taj Mahal, az iszlám kultúra és művészet felülmúlhatatlan alkotása. A természet csodáit azonban nem múlhatja felül semmi. Az Atacama sivatag vigasztalan, megrendítő pusztaságát, vagy a Namib homokdűnéknek a felkelő nap fényében vöröslő hullámrengetegét szemlélve, porszemmű voltunk, és a végtelenség érzése egyaránt elfogja az embert. Hasonló bűvölet forrása Patagóniában, a Lago Argentinóba szakadó gleccserek 60-100 méter magas, szikrázó jégfalának, vagy ugyanezen gleccserek által az évmilliók során tükörsimára borotvált függőleges sziklafalaknak a látványa. Fotótémáim közül nem hiányzik az állatvilág és néhány emberábrázolás sem. Afrikában a kisebb vagy nagyobb vadak fotózása persze közhelyszámba megy, ha eljutunk a megfelelő helyre. Megrendító látvány volt azonban egy csapat kölyök oroszlán, amelyek valami okból szemmel láthatólag hosszabb ideje éheztek már, nyilván árvaságra jutottak, és vezetőnk elmondása szerint sorsuk meg volt pecsételve, mivel hogy nem voltak még képesek önálló zsákmány szerzésre. Íme egy félelmetes vadállat is kelthet szánalmat az emberben. Az emberábrázolás kategóriájában két Madonna szépségű kislány fotóját emelném ki, egyikőjüket az erdélyi széken, vasárnapi istentisztelet után, a másikat a perui Cuscóban, egy piaci vásár forgatagában kaptam lencse végre. A rövid ismertetés befejezéseként őszinte szívvel mondok köszönetet Kubasek igazgató úrnak és csapatának, hogy otthont adtak kiállításomnak, és csak biztatni tudnék mindenkit, hogyha megteheti, látogasson el ebbe a nagyszerű intézménybe, a Magyar Földrajzi Múzeumba, higgyék el, megéri.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Ezelőtt étről indultam, és Bugyinát Sáriba jutottam. Tökön egy kicsit megpihentünk, Magyarót után Herédre mentünk. Na mi jön most, talált ki, előttünk pornó a páti. A lánycsók után jött a nyalka, siklós, heves, csurgó ajka, és hövelybe majdnem bejutva, hirtelen vatta állt az útba. Majd rum egy kis életet ver beléd, makkos hogyka majd ver feléd. Éreztem, hogy ő is akarta, de ondódon a szemét eltakarta. Mérgesen pár napig laktam, este sátán tüzet raktam. Jó volt a babodi vacsora este, holnap vár rám majd szeleste. De ha nem vigyázok, és jön egy baki, egy másik út vár a hernád kaki. Na 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 na. Dráva szerda helyen alpolgármester lettem, pince helyen egy bort csapodra vertem. Alsó vadászon egy jót egyek, galambok, szarvas és nyúlhegyek.
és úgy felráznak a kátyús utak, hogy fekete erdőn csurgó húgyag. Jó volna egy csaják, de főleg bacski, a neten pár leány vár és randi. Egy nő nincs már, ha számomat kérte, szexád lesz, ha megyek érte. Tetétlen csak a dumát lököd, közben itt van csécse és öcsöd. Tessék itt egy virágcsokor, nekem jó lesz nagy szénás vagy bokor. De van egy kis baja, ez a gondja, fertőtt folyás ragálygomba. Jött a tököl, majd a kókat, inkább Verőcére utazom holnap. De írt egy szőke nagy csícsmára, bujákon vár pásztori órára. De útközben egy hívást kaptam, Erzsinek hívják és elmúlt 60. Nem baj, úgyis elindultam már, de Erzsébet helyett Béla vár. És ha valaki a szerző nevét kérdezi, két hely polgár és Péteri. Na 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 na.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Mint hallották, ezúttal Magyarországon jártunk a zenében, de az Érdi Földrajzi Múzeumban is van Magyarországról, egész pontosan a Kárpát-medence tudományos feltárásáról egy kiállítás az állandó kiállítások sorában. Itt miről van szó?
Kárpát-medence tudományos feltárásnak a történetét ismerhetik meg a látogatók, ugye egészen a 13. századtól kezdve napjainkig, geológusok, geográfusok mellett a barlangkutatásnak a történetét megismerhetik, a térképészet tudományába is bepillantást nyerhet, láthatnak egy nagyon izgalmas régi fotók értékelő műszert is a látogatók. Emellett pedig többek között a Balatonkutatásnak a történetébe is egy kis bepillantást nyerhetnek.
Milyen további kiállítások vannak még?
Nagyon büszkék vagyunk a legújabb kiállításunkra. Ez a tavalyi évben a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg, a 3276 expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeum alapító geográfus újraolvasva. Ugye hát ez a hosszú cím, ez kicsit magyarázatra szorul. Ugye Balázs Dénes alapította a Magyar Földrajzi Múzeumot 1983-ban. Ő karsztkutató volt és geográfus, és nagyon-nagyon sok helyre eljutott a nagyvilágba. 14 nagyobb expedíciója volt, 130 országban járt. Ha összeadjuk ezeknek az expedícióknak az időtartamát, akkor jön ki a 3276 nap. Én elmondanám röviden, hogy ez a kiállítás azonban amellett, hogy egy életút kiállítás, egy utazás a Föld körül, hiszen nagyon izgalmas tematikus egységekbe lehet a sivatagok világát megismerni, az esőerdők világát, a jégvilágát, a vulkánok világát, illetve azokat a népcsoportokat, ahova Balázs Dénesnek sikerült eljutnia.
A parkban, mintha még egy épületben lenne kiállítás.
Így van, egy külön épületbe kapott helyet Érd városának a története, a helytörténeti kiállításunk. Érd egy nagyon régi múltra visszatekintő település, és egy nagyon-nagyon változatos történettel, történelemmel bír. Nagyon sok népcsoport, kisebbség is él a településünkön, és hát az ő történetüket mutatja be ez a kiállítás.
A Földrajzi Múzeum kiállításai milyen tematika terv szerint jönnek létre, időszakos kiállítások milyen gyakorisággal készülnek?
Egy évben 2-3 időszakos kiállítással várjuk a látogatókat, fotókiállítások szinte folyamatosan vannak. Szerencsések vagyunk, hiszen 2011-ben a tetőtér egy nagy felújításon esett át, és ugye itt lehetőség van 2 időszakos kiállítás megrendezésére is párhuzamosan, és a nagyobb térben általában fotókiállításokkal várjuk az érdeklődőket, míg a kisebb kamaratermi kiállításban inkább tudományosabb jellegű tárlatokat rendezünk.
Említettük azt, hogy van tárlatvezetés. milyen más múzeumpedagógiai lehetőségekkel fogadja érdeklődőket?
Én azt gondolom, hogy sokan furcsálják azt, hogy mert egészen kicsiket is várunk, 4-5 éveseknek tartottam pont ma délelőtt egy nagyon aranyos kis foglalkozás. Én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni, hiszen a kisóvodások ugyan sok mindent nem, még nincsenek tisztában, de nagyon kíváncsiak, és ezt mindenképpen ki kell használni, és hogyha már csak a tálatba 2-3 tárgyról mesélek nekik, bemutatom nekik, és utána esetleg tudnak valamit festeni, alkotni, akkor egy nagyon pozitív élmény lesz nekik a múzeum látogatás, és amellett, hogy az óvodásokat is várjuk, természetesen vannak állandó múzeumpedagógiai ajánlataink alsó és felső osztályosoknak, és valamennyi állandó kiállításra tudunk múzeumpedagógiai foglalkozást tartani. Próbáljuk ezeket a foglalkozásokat úgy kialakítani, hogy az iskolai tananyaghoz kötődjenek, tehát hogyha egy pedagógus nyitott ezekre a foglalkozásokra, akár egész évben havi szinten vissza tudja a gyerekeket hozni hozzánk, és onnantól kezdve, hogy Ázsiában járnak egy kicsit a gyerekek, Afrikában az afrikai tárgyakkal megismerkedhetnek, emellett nagyon szép indián tárgyaink is vannak, tehát ezeket is kézbe tudjuk adni. Tehát élmény szerűbb lesz a látogatás, hiszen amíg ugye egy üvegfal mögött látja azt a békepipát, azért más, mint hogyha körbeadjuk, és mint a mi lennénk egy kis indián törzs, és közösen elszívjuk, az egy egész más élmény egy gyereknek.
Melyik korosztály szokott jönni, illetőleg mit szoktak kérni, mi a legérdekesebb a látogatók számára a program javaslatok, ajánlatok közül?
Ugye általában a felső tagozatosok azok, akiknek a tananyagban ez legjobban illeszthető, a mi kiállításaink, tehát jól láthat, hogy ők jönnek legnagyobb számba hozzánk, ők jelentkeznek be. Nagyon népszerűek pontosan az indián óráink, de minden egyes múzeumi órához kézműves foglalkozás is tartozik, tehát készítünk ausztráliai ütőfát, vagy merített papírra tapát, és tudnak rajzolni a gyerekek, indián fejdíszt is készítettünk, tehát nagyon változatosak ezek a foglalkozások, és akár egy egész délelőttöt is el lehet a múzeumba tölteni.
Az általános iskolás diákokon kívül középiskolás diákok, egyetemisták szoktak-e menni? Van-e külön speciális igényük a múzeum irányában?
Középiskolásokat már nehezebb megfogni, úgymond. Nekik főleg tárlatvezetéseket tartunk, komolyabb szinten természetesen, mint egy általános iskolai csoportnak. Viszont az egyetemi csoportok szép számmal jönnek hozzánk, hiszen nekik akár egy földrajzszakos, vagy egy környezettanszakos tanárnak, én azt gondolom, hogy illik ismerni a mi kiállításainkat, és tisztában lenni azzal, hogy milyen történelmi előzményei vannak ennek a tudományágnak, tehát ők is jönnek hozzánk, és nagyon pozitív az a tapasztalat, hogy most már műhely gyakorlatokat is kezdünk tartani, tehát amellett, hogy megismerik ezek az egyetemisták a kiállításokat, kíváncsiak arra, hogy hogyan is történik nálunk a múzeumpedagógiai munka.
A műhely gyakorlatokon ők aktívan részt vesznek? Szentesen, amikor ott jártam, volt hallgatói kiállítás. Van hasonló tevékenység itt az Érdi Múzeumban is?
Egyelőre nincs, hiszen ez még egy kezdeti fázisban van. Vannak ezek a műhelygyakorlatok, de én azt gondolom, hogy idővel lehet egy ilyet is kiépíteni, hiszen a mi múzeumunk, én azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott múzeum. Ugye nagyon kevesen dolgozunk, hiszen csak 12-en vagyunk ebben a múzeumban, de pont ettől otthonos, és én azt gondolom, hogy ezért is szeretik akár a hallgatók, akár a látogatók, hiszen hozzánk személyes is jöhetnek kérésekkel, minden szórólapunkon rajta van, múzeumpedagógiai szórólapon, hogyha a pedagógusnak egyéb kívánsága van, egyéb óhaja, nyugodtan jöhet, mi meghallgatjuk, és ha tudjuk, akkor teljesítjük.
Ez a 12 fő hogyan oszlik meg? Milyen területek az, amit csinálnak?
Ugye ebbe technikai alkalmazottak és szakalkalmazottak is benne vannak, és hát ugye, ahogy minden múzeumban van múzeumpedagógusunk, könyvtárosunk, restaurátorunk, adattárkezelőnk, illetve hát ugye gazdasági ügyintézőnk természetesen, de én azt gondolom, hogy egy ilyen kis múzeumban a munka pontosan azért izgalmas, mert én amellett, hogy múzeumpedagógus vagyok, segítek az időszakos kiállítás sok kialakításában, létrehozásában, de ugyanúgy mondjuk a restaurátor kolléganőm plakátokat is szokott tervezni, tehát ezért jó egy ilyen kicsi múzeumban dolgozni, mert nagyon sokszínű a munka.
Hogyha a saját munkádra gondolsz, mi az, ami a leginkább emlékezetes mondjuk az utóbbi fél év során?
Nagyon-nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Karácsony előtt jött egy csoport, a Mincenti, Budaörsi Mincenti iskolából, ha jól emlékszem, hetedikesek voltak, és maga az úr is jó hangulatú volt, készítettek, illetve nem is készítették el azt a kis kézműves dolgot, amit én odaadtam nekik, tehát egy kis gipszállatkát festhettek volna ki, de nem jutott rá idő. Mindenkinek odaadtam, hogy akkor karácsonyi ajándéknak készítse valamelyik családtagjának, viszont ők is adtak nekem egy nagyon kedves ajándékot, egy nagyon szép dalt elénekeltek nekem a foglalkozás végén, és én bevallom, hogy nagyon meghatódtam ott abban a pillanatban.
A gyűjtemény mennyire gyarapszik, illetőleg adományok, vásárlásokra milyen lehetőség van?
A vásárlást azt rögtön kizárom. Ugye nagyon sok múzeum életében az adományok azok nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen máshogy nem tudnánk gyarapítani törzsállományát a gyűjteményünknek, de meglepően folyamatosan jönnek a felajánlások, ugye a földrajzi témakörben is, és a helytörténeti gyűjteményben is még mindig vannak olyan anyagok, amit folyamatosan kapunk, nagyon gazdag fotóanyaga van a múzeumnak, gondoljunk csak a Csolnoki hagyatékra, több ezer darabból áll ez a hagyaték, és ezenből is nagyon sok fotográfia van, és folyamatosan szerencsére tudjuk ezeket az anyagokat még fogadni, illetve át folyamatosan feldolgozni.
Akik az adományokat adják, ők a múzeumhoz kötődnek valamilyen formában, vagy a téma miatt választják ki a múzeumot?
Én mondhatom azt, hogy 100%-ban kötődnek a múzeumhoz. Pontosan ezért, mert ez egy kis múzeum, egy nagyon, nagyon otthonos múzeum. Ugye maga a földrajz tudománya is azért egy kicsit belterjes, ha úgy mondhatom. Tehát ez egy szűk kör, ismerjük egymást, tudunk egymásról, számon tartjuk egymás munkáját, és pontosan ezért van az, hogy ismerik ugye a múzeum tevékenységét, és nagyon sok földrajz professzor, amikor úgy érzi, hogy eljött az az idő, amikor már ő neki rendelkeznie kell arról, hogy hova kerüljön a hagyatéka, az anyagai, akkor mi ránk a Földrajzi Múzeumra gondol.
Ez a kis közösség milyen formában működik? Gondolok itt közös programokra, előadásokra, kirándulásokra, önkéntes munka formájában működnek-e?
Ilyesmi. Van egy múzeumbarát körünk, 1985 óta, tehát most már 20 évesek vagyunk. 20 éve működik ez a múzeumbarát kör, rendszeresen vannak előadások, régebben még buszos kirándulásokat is tudtunk szervezni, sajnos ugye itt az anyagi háttér miatt ez egy kicsit háttérbe szorult, de ez egy olyan kis közösség, akik folyamatosan jönnek, ismerik egymást, számon tartják egymást, és emellett természetesen vannak rendszeres programjaink is, tehát a múzeumok éjszakája, az mi is csatlakoztunk, a múzeumok őszi fesztiváljának is rendszeres tagja vagyunk most már. Tehát én azt mondom, hogy ez egy élő múzeum, és hogy Balázs én is annak idején megálmodta ezt a múzeumot, egy élő múzeumot működtetünk.
Milyennek álmodta ezt a múzeumot? A jelenleg működő múzeum mennyiben hasonlít az ő elképzeléséhez?
Én nem ismertem őt személyesen sajnos. Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon-nagyon nyitott személyiség volt, és nagyon kíváncsi a világra, hiszen hát, ahogy említettem, nagyon-nagyon sok helyre jutott a Földön. És én ebből gondolom, hogy ő nagyon örülne annak, hogy folyamatosan változik ez a múzeum, hiszen az a kiállítás, amit 20 évig porolgatunk, az nem biztos, hogy felkelti az emberek érdeklődését. Ezért is vagyunk arra büszkék, hogy az utóbbi időkben mindegyik kiállításunk megújult, felújult, megszépült. Én azt gondolom, hogy erre nagyon büszke lenne, illetve arra a tevékenységre, hogy mi folyamatosan tényleg napi szinten várjuk a csoportokat, heti szinten szervezünk rendezvényeket. Tehát pont emiatt élő ez a múzeum, és én remélem, hogy ő is ilyen múzeumot szeretett volna.
Legutóbb milyen rendezvény volt?
Mai nap volt egy múzeumi óránk, január 23-án a Magyar Kultúra Napja tiszteletére könyvbemutatóval vártuk az érdeklődőt. Ugye tavalyi év folyamán több kiadványunk is megjelent, többek között a Balázs Dénes kiállításhoz is egy kiállításvezetőt készített kolléganőm Lendvai Tímár Edit, de megjelent a Kárpát-medence tudományos feltárói kiállításhoz is egy kiállításvezető, és ezeket mutattuk be ezen a napon.
Milyen kutatások folynak a múzeumban?
A kutatásaink természetesen elsősorban a magyar utazókhoz kötődnek. Dr. Kubasek János az, aki ezeket a témákat elsősorban kutatja. Ugye Almási László nevét talán nem is kell említenem, hiszen nagyon sokan ismerik, remélem a rádió hallgatók körében. Az ő életéről is írt egy könyvet, Kubasek úr, illetve Körösi Csoma Sándorról is. Tehát ezek a kutatások folyamatosak. Emellett természetesen ugye a helytörténeti anyagok feltárása is folyamatos kell, hogy legyen, hiszen ez a város olyan sokrétű, olyan sok helyről jöttek az emberek, hogy én azt gondolom, hogy ha a történelmét nem ismeri, a történetét, akkor sajnos nem lesz egy erős közösség, aki fejleszti és tovább viszi ezt a várost.
Milyen a kapcsolat a város és a múzeum között?
Én azt mondhatom, hogy ritka, amikor egy város és egy múzeum ennyire egyet akar. Ugye ez a 2011-es felújítás, amikor mondhatom, hogy duplájára bővült a múzeumnak a kiállítótere, ez abszolút az önkormányzattól indult ki, és hát én mondhatom, hogy napi szinten tartjuk a kapcsolatot, az önkormányzattal támogatnak minket, pályázatokat nyújtanak be számunkra, tehát minden módon azon vannak, hogy ez a múzeum ismert legyen, minél szélesebb körbe, tehát ne csak az érdiek ismerjék, hanem országos szinten is tudjanak rólunk, tehát az önkormányzatnak ezúton is csak köszönettel tudunk adózni.
Milyen pályázatokat pályázott meg a múzeum, mondjuk eddig sikeresen, vagy mi az, amire vár még?
Az Alfa programból nekünk szerencsére 3 pályázatunk is sikeres volt, ezekből újultak meg a kiállításaink, helyi pályázatokon folyamatosan szereplők vagyunk, a Balázs Dénes állandó kiállítás NK-os pályázatból valósulhatott meg. Mi az, amire várunk? Hát van egy nagyon szép pincénk, ami most még nem annyira szép, de a lehetőséget mi látjuk benne. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, hogy ezt a pincét szépen felújítjuk és berendezzük. Közösségi tereket alakítunk ki, esetleg kiállítótért lesz ott is, de hát van hova bővülnünk, van hova fejlődnünk, és ez a jó.
Mi az, ami fontos lenne még elmondani, mert nagyon izgalmas vagy érdekes a múzeummal kapcsolatban, de nem volt eddig rá alkalom.
2 mondatban annyit, hogy ugye itt a kiállításokról, eseményekről beszéltünk elsősorban, de én azt gondolom, hogy maga az épület is megér egy kirándulást, hiszen ez egy 1840-ben épült klasszicista épület, ami ez egy nagyon szép kert tartozik, tele gesztenyefákkal, és amikor kimegy az ember egy ebédidőbe egy 20 perc, és leül a gesztenyefák alá, akkor érzi, hogy milyen jó helyen is dolgozik.
Akkor köszönöm a beszélgetést, zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
The sky, I am flying,
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Vigadó Galéria Magyar Animáció 100 című kiállítására hívom föl a figyelmet, amely a Magyar Animáció 100 évéről szól, amelyik Kató Kiszli István 1914-ben készült trükkfilmjeivel indulnak, majd Macskási Gyula reklámfilmműtermében készült 1930-as, 40-es éveknek a filmeiből láthatók itt részletek, aztán az 50-es években a Pannonia Filmstúdiónak kiemelkedő szerepe látszik. Matolcsi György producer tevékenységébe lehet bővebben belepillantani, és az utóbbi időben pedig a Moholy Nagy Művészeti Egyetem oktatja és műveli ezt a művészeti területet. Szó van természetesen nemzetközi és hazai animációs filmfesztiválokról, mint például a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról, KAF-ról, vagy a tavalyi Magyar Filmhétről, ahol 18 animációs alkotást vetítettek a Média Mecenatúra program támogatásával. Aztán a Magyar Népmese sorozatról, a Fehér Ló fiáról, Jankovics Marcell és Gyulai Livius Rófusz Ferenc alkotásairól, illetőleg ez az egész kiállítás tulajdonképpen hiába is egy nagy hatalmas teremben látható a Magyar Animációs Filmművészetnél a legjelentősebb alkotásokat villantja föl. És ha már az animációnál tartunk, ne feledkezzünk el egyfajta elődjéről is, a diafilmről. A Budapesti Örökmozgó Filmmúzeumban ugyanis diafilmtörténeti kiállítás nyílt, több ezer tételből válogattak, ugyanis 2012-ben Bíró Ferenc magángyűjtő a Mandának adományozta diafilm gyűjteményét, amely több ezer diafilmet tartalmaz, de ezen kívül szövegkönyvek, kisnyomtatványok, technikai eszközök is vannak benne. Tehát a jelenlegi kiállításon alapinformációkat lehet megismerni a diavetítésről, ennek technikájáról, magukról a filmekről, a diafilm gyártás történetéről, illetőleg a mai helyzetről. Többek között lehet látni 1950-es évek politikai és agitációs filmjeit is, természetesen oktató, illetőleg szórakoztató diafilmeken kívül. Teljesen más jellegű kiállítás nyílt Miskolcon a Herman Otto Múzeumban Új Szövetség címmel, Árpád népe, Gyula népe, a honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken címmel. Ez a kiállítás az elit alakulat mellett egy újabb honfoglaláskori kiállítást jelent, úgyhogy most már a karosi honfoglaláskori temető mellett a szomszédos régiónak a szintén honfoglaláskori leleteit is meg lehet ismerni. ezek pedig a Szolnoki Damjanics János Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, az Egri Dobó István Vár Múzeum, a Kalocsai Visky Károly Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából lettek válogatva. Budapesten, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban Magyar Tudós Emlékév alkalmából Magyar Tudós Tárlat nyílt, ahol körülbelül 70 természettudósnak életét és munkásságát villantják föl, egy sorozatot indítva, illetőleg folytatva az idén évfordulós, a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó tudósoknak a tevékenységét, életét mutatják be az év során kiállításokkal és konferenciákkal. A következő program február 25-én, szerdán 10 órakor kezdődik. Magyar Tudós Emléknap 1, a rendezvénynek a címe. Szintén Budapesten a Fúgában Belső Fény 2015, Kenész György kiállítása tekinthető meg. Ő fotóművész, a struktúrák érdeklik, a tér és az épületek szerkezete, összhangja. Munkásságáról egy áttekintést tekinthető itt meg. Fontos műve például a falak, amely a Blaha Lujza téri sajtóház pusztulásának a stádiumait mutatta be, vagy a Könyv halála című sorozat, ami a mai Manóház napfényműtermében volt kiállítva korábban, de könyvborítókon és honlapokon is találkozni a nevével, illetőleg az ő arcpoétikája, Fényképezzük le, ameddig még lehet. Ennek a jegyében fotósétákat is rendez, minden évben városfényképezésre hívva a fotóstársait. Egy másik fotókiállításra is fölhívom a figyelmüket, Miskolcon, a Miskolci Galériában Juhász Miklósnak a életmű kiállítására, ő Csokonai díjas fotóművész. Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban pedig Wollein Ferenc kiállítása tekinthető meg. Ő egy különleges alkotó egyéniség, aki most 9-es Várpalotán, és a MOL Új Európa Alapítvány tehetségtámogató programjának több évben is a győztese volt, pontosabban 2011, 12, 13, 14 években. A MOL támogatását nyerte meg a tehetségének a fejlesztésére, saját és környezetének a fejlődéséhez, gazdagításához. Ez az alapítvány egyébként olyan fiatalokat támogat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak egyénileg vagy csoportosan, további szakmai fejlődésüket segítik elő. 2014-ben 97 fiatalt és csapataikat támogatták több mint 18 millió forinttal. Ismét Budapesten, a Vízivárosi Galériában Erős István Természet, Művészet, Fotók és Videók című kiállítása tekinthető meg. A magyarországi természetművészet meghonosítója Erős István, aki az Egri Eszterházi Károly Főiskola vizuális művészeti tanszékének a vezetőjeként, önálló szakirányként oktatja a természetművészetet. Maga egyébként elsősorban a Távol-Keleten tevékenykedik, és a jelen kiállításon az elmúlt 10 év természetművészeti, tehát body art és helyspecifikus munkáit mutatják be. Munkásságára jellemző a morális szempontok elsődlegessége, vagyis hogy különböző kultúrák találkozásai pontjai megért tapasztalatai alapján a pontok által létrejött azonosságokat, elsődleges tartalmakat bemutatva a továbbgondolásra, interaktív viszonynak a kiemelésére, új alternatíváknak a keresésére ösztönöz, a különböző felfogások, művészeti attitűdökből eredő utaknak a kiaknázását szeretné elősegíteni, egyfajta rátaláló mentalitást képvisel. Installációi tehát a kulturális kontextusra reagáló, néha egzisztenciális problémákat is feszegető alkotások. Ugyancsak Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában, szintén a mára, de az egész 20. századra is gondoltak a fordulópontok. A 20. század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében című kiállítással. Jelenkori képzőművészeti projektről van itt szó, 16 ország 20 alkotójának a műveit mutatják be. Az első és a második világháború kitörése, a vasfüggöny és a berlini fal leomlása, a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás, illetőleg az Európai Unió keleti bővülésének az időpontjait választották ki. Ezeket a történelmi eseményeket összekötve, azoknak a jellegzetességeit boncolgatva reflektálnak a művészek, inspirációnak tekintik ezeket az eseményeket, műveik pedig gondolatébresztőek, újabb összefüggéseket kívánnak fölvillantani, illetőleg kérdéseket fűzni a jubileumoknak a körére, és a látogatóktól is remélik, hogy hasonlóképpen reagálnak, és szintén a saját viszonyunkat személyes és történelmi múltunkhoz átgondolják. Hasonló gondolatokkal rendezték meg Dombóváron a Dombóvár szőlőhegy a múlt üzenete című kiállítást. Itt Harangozó Évának a gyűjteményét mutatják be, gyűjtő munkájának az eredményét, amely a Kapos folyó meghatározó szerepét ugyanúgy mutatja, mint a régészeti leletek által, illetőleg Dombó és Dáró várából származó tárgyakkal, a pusztai lakosok életmódját bemutató eszközökkel, a Dőri és a Mausz családnak az erekjéivel, dokumentumaival, a múltba tekintenek vissza, a régmúltnak az eseményeit is bemutatják, de a közelmúltnak a életébe is bepillantást engednek, gazdálkodási eszközök, szerelmes levelezés, viseleti darabok, dagerotípiák, vagy például a Rajk Rezső és társa cég által gyártott harmónium is megtalálható, ezekkel szeretnék a sokszínű közösség összetartó erejét növelni. Előzetesként pedig a Pécsi Modern Magyar Képtárra hívom föl a figyelmet, ahol az első országos hazai kisplasztikai kvadriennálét fogják megnyitni február 28-án, erre 260 művész jelentkezett 600 szoborral, 85 alkotót választottak ki 135 művel közülük. Tehát az aktuális szobrászati helyzetről fognak egyfajta áttekintést nyújtani. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.